Pál levele a Kolossé beliekhez, harmadik rész, az ötödik verset fogjuk felolvasni. Elmélkedésünkre Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének harmadik részéből az ötödik verset fogjuk olvasni. Kolossé 3:5. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma este a Jóisten házába. Énekelni fogunk most közösen, az Urat dicsőítjük, és önkéntes adományainkkal is szolgáljunk az Úrnak. Arra vagyunk ma este felszólítva, hogy öldököljük meg a fösvénységet is, ami bálványimádás. És erről a témáról szeretnék szólni, a fösvénységről. A Jóisten, amikor az anyagi dolgokat rendezte, és ránk bízott bizonyos dolgokat, áldásokat, akkor ő nagyon biztos alapokra fektette ezeket az áldásokat. És van egy néhány pillére ennek az asztalnak, vagy lába ennek az asztalnak, amin érkezik hozzánk az Isten anyagi áldása. Négy ilyen pillérét, biztos alapját szeretném megemlíteni. Az első a bizalom. Amikor az anyagi javakról beszélünk, meg imádkozunk, meg tárgyaljuk, akkor az Istenben való bizalom kell, hogy jellemezzen minket. A második a munka. Mert a Jóisten rendelte ezt, hogy dolgozzon, munkálkodjon az ember. A harmadik a hála és a megelégedés. Ez is nagyon fontos, akkor, amikor az anyagi javakról beszélünk, vagy olvassuk a Bibliát. A negyedik az pedig az adakozás. Mások segítése. Isten ezeket lefektette, és ő valóban ezek által akar nekünk áldást adni az anyagi javak területén. Az ördög, ami ellenségük, ezeket mindegyiket el akarja törni, mindegyiket ki akarja venni a hívő ember életéből, elméjéből, és ezért a világ nagyon anyagias lesz, mert nem bízik Istenben, azért, mert nem az adakozással foglalkozik, és hogyha az adakozásról beszélünk, akkor az egyik terület, ahol az ördög elferdíti az adakozás szép igazságát, az a fösvénység, vagy más szóval a fukarság, a zsugoriság. Hogy az ember ne tegye, vagy ne úgy tegye, ahogy az Isten azt elvárja. Pedig mondom, az anyagi javakkal kapcsolatosan a Jóisten ezeket az alapelveket lefektette, ezek mély igazságok, és azok, akik ezeket valóban Istentől veszik, Istentől kérik, ezek telve vannak áldásokkal azok az emberek. Egy történetet mondok el, egyszerre az egyik ember, akinek egy elég jól menő vállalkozása volt, és kérem a fiúkat, meg a fiatalokat, 14 éven aluliakat, hogy figyeljék meg, és mondják meg, hogy majd kiről és miről van szó. Nagyon jól menő vállalkozása volt, és egy helyre jutott, ahol a juhait nyírta, és azok a csapatok, amelyek ott voltak azon a vidéken, és a juhászaira, meg nagyon sok akolra, meg az embereire vigyáztak, ott tanyáztak, és akkor azt mondja a vezetőjük, hogy menjél ahhoz az emberhez, mert most gondolom, hogy majd fog adni nekünk egy kis segítséget. Kérjetek egy kis kenyeret, egy kis alamizsnát, hát elmentek a küldöttek, ez a vállalkozóhoz, akinek nagyon sok juha és kecskéje volt, és mondták neki, hogy miről lenne szó. Mi nagyon szépen bántunk a te embereiddel, napszámosaiddal, a te embereiddel, a szolgáiddal, most nekünk is szükségünk lenne egy kicsire. Akik vagytok ti? Valami jött-ment emberek, valami idegenek, valami olyan szolgák, akik föllázottak az ő uruk ellen, menjetek hát, hát ezek a fiatalok visszamentek elég szomorúan, és mondták az ő uruknak, hát az nagyon mérges lett, és elindult katonasága 400 főnyi férfiakkal. Hát közben ennek a vállalkozónak a felesége, mikor meghallotta, hogy az ő ura milyen keményen, milyen csúnyán beszélt ezekkel a fiatalokkal, a fiúkkal, akkor mindjárt azt mondta, hogy valamit intézkedni kell. Sajnos, hogy vannak ilyen családok is, ahol nem jó az egyetértés, és az asszony azt kell mondja, na hát kell intézkedjek én valamit. Kezembe kell, vegyem a kormányt most. És hát ő persze összerakott, amit csak tudott, az akkori szállítási eszközök szerint, nem a Reálba, meg nem tudom, hogy nem, hol, nem ott vásárolt, hanem a nem tudom milyen pincébe, meg hova ment le, és elvitte, és bocsánatot kért attól a seregtől, sereg urától, vezérétől, hogy ne gyere, ne öljed meg az én uramat, meg mindenkit, mert bolondul járt el, mert csúnyán viselkedett, fogad el ezt az ajándékot, és nagyon, nagyon jól teszed te, a Jóisten veled van, és a Jóisten úgy látta, hogy ez az asszony nagyon okos viselkedésű, bölcs döntést hozott, de az ő férje bolond viselkedésben volt, és ezért szenvedte is a következményét. Na most jön a kérdés, hogy kikről van szó. A 14 éven aluliakat kérem most. Szép sor fiú van itt elől, lányok is. Na mondhatják a felnőttek is. Nábálról és Abigailról, ugye? És Dávidról. Egy olyan fősvény ember volt ez a Nábál, egy olyan kemény, durva ember, Hát azt mondja, most vágtam le bizonyos állatokat, de azért, mert itt nyírás közben, meg ezt a munkát még végezzük, hát itt kell lenni is. Hát azért nem maradunk ezeknél. Hogy adjam én oda? Hogy adjam én oda? Aztán közben azt olvassuk az 1 Sámuel 25-ben, mert ott van ez a történet leírva, hogy amikor Abigail visszajött Dávidtól, akkor lakomát talált, és az ő férje részeg volt, és úgy olvassuk, hogy olyan lakoma, mint a királyi lakoma. Hát azt meg tudta csinálni. Azt meg tudta csinálni. Biztos a gyapjút jól eladta, vagy fölvásárolták, valamilyen angrósok, vagy nem tudom, milyen lehetett akkor. És akkor a pénzt elzsebelt, és azt mondja, most csinálunk itt, csapunk egy nagy ünnepséget, hogy kicsoda Nábál, és milyen gazdag ember. És erre jön oda Abigail, és hát akkor nem tudta megmondani a férjének, mert nem volt józan állapotban, de másnap megmondta neki, és ami olyan érdekes volt nekem, azt írja a Biblia, hogy elhalt benne az ő szíve. Olyan lett, mint a kő. Stalinról olvastam még ezt valahol, hogy olyan szíve volt, olyan könyörtelen és olyan kemény, hogy a felesége meg azok, akik a legközelebb dolgoztak vele, mellette, azt mondták, hogy acélból van a szíve. Kemény és hideg. Elhalt belőle minden jó érzés, az Isten iránti vágy, meg akármilyen igazság iránti vágy, semmit nem látott maga előtt, csak ő magát. És olyan butaságokat talált ki, mert Isten nélkül az anyagiakat, a földieket kereste csupán. Hát a fösvénységet a Bibliában sok helyen találjuk leírva, sok területen olvasunk erről, az amikor az Új Szövetségben találkozunk ezzel a szóval, akkor ez egy érdekes szó, ez egy gyűjtő fogalom tulajdonképpen. A pleonexia, ez egy görög szó, ami azt jelenti, hogy pleo, hogy több vagy sok, és az exia, az azt jelenti, hogy birtoklás, vagy valamim van. És ezt a szót, ha összerakjuk, ezt a két szót, akkor ez azt jelenti magyarul, hogy többet birtokolni. Sokat keresni. Ez a vágy, ez a törekvés. És ilyen szempontból az az ember, aki fösvény, vagy fukar, vagy zsugori, ahogy akarjuk mondani, ez az az ember, aki magának tart mindent, vagy legalábbis magának akar mindent megtartani, és másoknak nagyon keveset adni. És ki akarom emelni, hogy nem csak a pénz és az anyagi dolgokkal kapcsolatosan van ez a fogalom. Mert sokszor erre használjuk. De itt mással is. Sokan fukarkodnak és fösvények a szavaikkal. Nem hallod tőle azt, hogy köszönöm. Nem hallod a férjtől azt, hogy drágám, szeretlek. Tehát ki lehet terjedni ezen a területen mindenre. Vannak olyanok, akik fukarkodnak vagy fösvények abban, hogy másokat előre segítsenek. Vagy a fele barátodat, az embertársadat különnek tartsad magadnál. Nem. Ők nem. Ők a dicsőséget is, a pénzt is, az anyagi javakat, még az információkat is maguknak akarják tartani, és akkor, amikor ők jónak látják, akkor használják. Manipulatív, vagy milyen más célból. Mert az ember ilyen. A szívéhez nő a gazdagság, a pénz, de a dicsőség is. Meg annyi-annyi minden, és ezekkel jár. Egy néhány közmondást gyűjtöttem össze. Egy latin közmondás azt mondja, a fösvény az, akinek az Isten nem elég. Egy másik német közmondás így hangzik, a fösvénynek az Istene a kincses ládájában van. Ez a hozzáállás, a fösvénynek az indulata és a motivációja, hogy ő irányít mindent, neki szüksége van mindenre, és ez egyáltalán nem jó. És amit még itt ki szeretnék emelni, hogy a Biblia, itt a felolvasott ige, azt mondja, hogy a fösvénység, ami bálványimádás. Nem mondja ezt a tisztátalanság, vagy nem mondja a paráznosságra, hanem azt mondja, hogy a fösvénység a bálványimádás. És itt ki szeretném emelni azt, testvéreim, hogy ez egy olyan bűn, amit nyugodtan lehet inteni. És gyülekezeti fenyítést is lehetne gyakorolni az ilyen emberrel kapcsolatosan. Mert kiírja, világosan kimondja a Jóisten ige, hogy a fösvénység, ami bálványimádás, ez bűn tehát. Ez Isten elleni lázadás. Ez az, amikor azt mondja az ember, hogy nincs szükségem az Istenre, nincs szükségem az Isten segítségére, nekem nem kell az Isten beszéde, én boldogulok, én megoldom. Én tudom, hogy mit kell tenni. És ez bűn, most ugye kérdés ez, hogy meggyülekezetben fenyítettek valakit azért, mert fösvény. Pedig ez is egy olyan bűn, talán nem lehet olyan könnyen észrevenni, meg utána járni, mint más bűnök, de ez is egy olyan, hogy miért bálványimádás ez? A fösvénység miért bálványimádás? Azért, mert olyan biztonságérzetet ígér, amit csak Isten tud megadni. Azt a nyugalmat kínálja és ígéri, amit csak maga Isten tud megadni az embernek. De azt mondja a fösvény ember, az, aki telhetetlen, az egyszerű fordítás úgy fordítja ezt az igeverset, hogy pénzimádó. Nem is fösvény, hanem pénzimádó. Egyenesen azt mondja, hogy ez, és így bálványimádó. Azért, mert azt gondolja az az ember, aki összegyűjti ezt, és magának tartja, és nem adja meg senkinek, hogy így nyugodt és biztonságos lesz az élete. Mint az a gazdag, akinek nagyon sokat termett a földje, és elraktározta, és olyan maga biztosan beszélt, hogy egyél, így áll én lelkem, mert sok évre eltett javaid vannak. Azt mondja, semmi probléma nem lesz. Van mit egyek, van mit igyak, tehát van mivel táplálkozni, van hol lakni, majd remélhetőleg teremni fog a föld, vagy ha nem is jövőre, vagy két év múlva, majd azután, de addig én jól élek. Tehát egy olyan hamis biztonságban volt, és az anyagi dolgok, a mammon, az anyagi dolgoknak a szimbóluma, vagy a képviselője a mammon, ilyet ígér. Sokat ígér, de mulandó dolgok egyszer el fognak múlni. Bálványimádás. Mert az ember elhiszi ezeket a hazug ígéreteket, és ezekben bízik, és nem bízik Istenben. És ezért bálványimádás. Egyenesen bálványimádás. De bálványimádás ez azért is, mert teljes alárendeltséget kér a telhetetlenség, és ez a pénzimádás. Az Úr Jézus Krisztus pontosan ilyen kontextusban mondja el azt a beszédét, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Azt mondanánk, hogy az Úr Jézus szinte olyan helyzetben kellene beszéljen, amikor Istenről és bálványokról van szó. Hogyha nem lehet szolgálni Istennek és bálványoknak is, de az Úr Jézus Krisztus olyan embereknek beszél, akiknek igazságismeretük volt. Vallásos érzékük is, és törekvésük is volt. Éltek vallásos életet, Biblia ismeretük volt, teológiájuk rendjén volt, de a szívük nem volt a helyén. És azt mondja az Úr Jézus, hogy van Isten, és vannak az anyagi javak, amelyeknek a képviselő és a szimbóluma a mammon. És azt mondja, hogy mind a kettőnek nem lehet, hogy hát a templomba is, meg egy kicsit a Bibliával is, látszat, hadd legyen rendbe, de a szívbe ott legyen a pénz, meg az anyagi dolgoknak a szeretete. És így mondja Pál apostol, hogy minden rossznak gyökere a pénz szeretete. Nem a pénz, hanem az, amikor az ember szereti, amikor az embernek a gondolkodása és egész törekvése mind arra irányul. A fösvénység az bálványimádás, mert ilyen szempontból ez a pénz keresési és birtoklási vágy teljesen uralma alá veszi azt az embert. Teljes alárendeltséget kér ilyenkor az ördög az embertől, és ilyen szempontból bálványimádás. Mert a teljes alárendeltség, a teljes bizalmat, az csak Istennek kell odaadja az ember, de a fösvény ember az nem Istenben bízik. Úgyhogy egy nagyon komoly dologról van szó, egy nagyon-nagyon fontos dolog ez, hogy vizsgáljuk meg az életünket, vizsgáljam meg az életemet, hogy milyen dolgok vannak ott benne, és arra kapunk biztatást, hogy öldököljük meg. Öldököljük meg. Mindennapi cselekvés, mindennapi feladatot ad nekünk a Jóisten igéje. És most szeretném egy kicsit kinyomozni, hogy hogy is néz ki a fösvény ember, vagy a fösvénységet miről lehet felismerni. Tehát a fösvénység felismeréséről hadd szóljunk egy kicsit. Magának akar mindent megtartani az az ember, aki fösvény. Mindent csak neki.
az az övé. Valami olyasmi, mint a pap és a lévita, akik elmentek olyan nyugodtan a félholtra vert ember mellett, ott a Jerikói úton. Mert azt mondták, hogy nekünk vannak dolgaink, de most én sietek az Isten tiszteletre, most én nem érek rá, és vannak nagyon, de nagyon jó érvek, de tulajdonképpen a fösvény ember mindent magának akar megtartani. Ez az enyém. Ezt én szereztem. Én sokat dolgoztam ezért. És ilyen kijelentések hangzanak el. Természetesen a fösvény ember élvezni akarja azokat a javakat. És épp az ellenkezője történik, hogy amikor a fösvény ember valaminek a birtokába jutott, akkor félt, és mindjárt el is kitérek. De ezt innen kezdődik, hogy ő magának akar tartani dolgokat, mert élvezni akarja azokat. A görög mitológiában van egy ilyen mitosz az egyik királyról, a Midas királyról, aki hercegként a palotában nőtt fel, és nagyon, de nagyon szeretett az arannyal játszani. És ez volt a kedvenc játékai között, hogy lement oda a palota kincstárába, és ott az aranyokkal játszott, és mind azzal, ami ott telve volt, és nagyon, de nagyon megszerette, hogy serdülő, meg fiatal lett, minden törekvése és igyekezete az volt, hogy pénzt csináljon, hogy aranyot lásson. És megadatott neki egy alkalommal, hogy az Istenek megjelentek előtte, és azt mondták neki, hogy kérj valamit, és én adok neked. És akkor ő azt kérte, hogy adják meg neki azt, hogy amire ráteszi a kezét, az arannyá változik. És megadták neki, előbb megkérdezték, hogy jól meggondoltad, hogy mit kértél. És azt mondja, ő jól, persze is. Megadták neki ezt a képességet, és nagyon örült. És ment vissza a palotába, és egész nap, reggeltől, majdnem egész késő estig dolgozott azon, hogy aranyat csináljon. És hozták elő a ruhákat, majd a bútorokhoz ment, és rátette a kezét, és minden aranyjá változott. Teljesen aranyjá változott. A könyvekre rátette a kezét, meg annyi mindenre, edényekre, minden, ami ott a palotába körülötte volt, és este már kifáradva, már nagyon kimerülve, de boldogan hát nézte és csodálta, hogy ő mit kapott, és akkor kérte a szolgától, hogy na most annyira kifáradtam, olyan jó lesne egy finom vacsora. És akkor hozták neki a szolgák a finom sülteket, és finomabbnál finomabb illatok és sültek, és ugye tudjátok, hogy amikor megfogta a húst, és a szájához vitte volna, akkor arannyá vált. És akkor vette a másikat, és a harmadik fogást, és a negyediket, de minden, amire rátette a kezét, az mind arany lett. És annyira bosszankodott, és annyira tele volt bosszúsággal, hogy nem mert aztán már majdnem semmihez se nyúlni, már nem tudta élvezni azt, amit ő csinált. Majd az Istenektől, a görög mitológia szerint, hát kérte, hogy vegyék el tőle ezt a képességet. De így történik azzal az emberrel, aki fösvény. Élvezni akarja, és azt gondolja, hogy ez a jó, hogy összegyűjtöm, és az az enyém. És félreteszem, és nézem, és avval majd én kikapcsolódok, majd szórakozok, és éppen ez a szórakozás visszaüt. Visszaüt az emberen, mert a fösvénység az ember kárára van. Természetesen a fösvény ember egyáltalán nem ad örömmel. Mert nem lehet azt mondani, hogy nem ad egyáltalán. Ad valamennyit, de nem ad örömmel. Immel ámmal. Kötelességből. Hát muszáj. Most bejöttek ismerősök, rokonok, valamit kell tenni az asztalra, de azzal a morgolódással, hogy á, de azért oda teszi. Nem mondhatod, hogy nem adott, hogy nem kínál, de nincs öröm ebbe az egészbe. Á, megint az enyémből kell adni. Mi adott ő nekem valamit? Ezzel a felfogással, és nincsen öröm, és nincsen felszabadultság. Pedig a Jóisten azért adta ezeket, hogy szolgáljunk ezekkel az anyagi javakkal. Ilyen szempontból a fösvény ember eltagadja a valós helyzetet. Mint ahogy Nábót is eltagadta. Hát itt most levágtunk valami állatokat, persze van itt étel, de hát a szolgák nyírják az állatokat, és dolgoznak, hát persze, hogy kell enni. Hát van valamennyi, de hát nem fogom ezt odaadni. Eltakarja a valós helyzetet, úgy, mint Anániás és Safira. Nem lehet azt mondani, hogy nem adtak. Adtak, de nem mondták el teljesen. Eltakarták a valóságot. És ilyen a fösvény ember. Add a látszat kedvéért. Mondd valamit. Van szöveg. De azért, ami lezajlódik a szívében, meg ami van a gondolatában, a hátsó gondolatok, meg azok az érzések, azok ártanak. És ilyen az az ember, aki fösvény. Tovább menve, vagy ebből kiindulva az, hogy ő kész hazugságot is mondani. Hát, hogy eltakarja a valós helyzetet, ezért ki kell találjon, elképzel dolgokat. De ennyire adtátok el a birtokot? Kérdezte Péter. Persze. Hát, hogyne? Persze, így van. Ákán is meglátta, megkívánta azt a szép köntöst, meg azokat az aranyeszközöket is. Elvette és elrejtette. A fösvény embernek, a fukar embernek van rejtegetni valója. Titkolni valója. Félteni valója. Olyan valami, amit nem szívesen beszél, vagy egyáltalán nem akar elmondani. Nem szabad ilyen szempontból az az ember, aki a fösvénység bűnébe van benne. Azt is el kell mondani, hogy rossz erkölcsöt képviselnek, és a képmutatás bűnében nagyon könnyen átbillen az ilyen ember. Mert Anániás és Safira a képmutatás bűnébe is benne volt. Ki kérte tőlük, hogy adjanak valamit? Hát adtak a többiek. De ők is akartak mutatni egy képet, hogy mi adakozóak vagyunk. És nem szabad erről lemaradni. És akkor csináljuk úgy, hogy valamit mutassunk. Hát adunk mi is valamelyet, félretettek az árából, megtartották maguknak. Tehát az igazi adakozás az, amikor felszámoltam mindent, és adok, úgy, ahogy a Jóisten megáldott engem, és nem azt nézem, hogy mennyi marad nekem, hanem mennyit tudok adni. Mert Anániás és Safira épp az ellenkezőjét azt számolt, hogy mennyi marad nekik. Nekik akkor mi jövedelmük lesz? Mert az a lényeg. De aztán kell mutogatni az emberek előtt egy nagyon komoly, egy nagyon lelkiző képet, hogy azért mi adakozunk. Mi csinálunk ilyen dolgokat, és ugye épp ezt leplezte le a Jóisten drága lelke Péter apostolon keresztül, hogy erre mutatott rá, hogy milyen képmutató emberek voltak. Tehát a kapzsi ember, a fukar ember az egy ilyen képmutató stílust vesz be, és beül a gyülekezetbe, és egy nagyon szép vallásos életet tud élni az ilyen ember. De a szíve távol van az Úrtól, és igazából a bálványt imádja. A fösvény ember vak. Egyféleképpen nem látja a másik ember szükségét, hideg és rideg az érzelem világa, nem tudja átérezni, nemhogy magára vegye a másik embernek a szükségét és a baját. Hiába küldött Dávid nagyon komoly fiatal embereket oda a Nábálhoz, hogy hát adjon valami segítséget. Nem. Kicsoda ez a Dávid? Kicsoda, hát annyi megszökött rabszolga van itt, és nem látja a valós helyzetet. Mondhatnánk úgy is, hogy nem látja az igazságot. Hát ő nem tudott arról, hogy Dávid emberei vigyáztak az ő juhász embereire és a szolgáira? És ahogy mondták azok majd Abigailnak, hogy békességünk volt, és jól bántak velünk. Hát nem tudta ez az ember? Hallotta, de nem akarta tudni. Látta, de nem akarta látni. Hát a fösvény ember ilyen. Jó, hogy vigyáztak az enyémre. Nem kellett én még fizessek valamilyen embereket külön a biztonságukért. Milyen jó, hogy itt volt Dávid. És vak. És nem látja be ezeket. A fösvény ember furcsán viselkedik. Egy idő után nagyon furcsán viselkedik. Lehetne úgy is mondani, hogy egy idő után bolondul viselkedik. Mark Twainnak van egy ilyen regénye, az 1 millió dolláros bankjegy. Érdemes elolvasni, akik még nem olvasták el. Arról szól, hogy az amerikai nemzeti bank egy ilyen kísérletet akart végezni, hogyha egyetlen egy példányt adnak ki ebből az 1 millió dolláros bankjegyből, és valahogy sorsolásként odaadják egy átlag polgárnak, hogy az mit fog csinálni egy bizonyos időig ezzel a pénzzel. Hát a sorsolás után egy rendes emberhez került, aki nagyon komolyan vette az anyagi dolgokat, meg az egész életet, nem volt ő gazdag, se nem szegény, és hozzájutott ez a pénz. És szépen felöltözött, és az üres pénztárcájában volt 1 millió dollár. Egyetlen egy papírpénz. És elment reggelizni. És ahol a félelemmel, hogy hát ez igaz, ez nekem adták át, tehát ilyen nincs. És ennek az embernek az egész lelki világát írja le, aki előbb ilyen szégyenkezve meg bizonytalanul csinálta ezt, de akkor, amikor megreggelizett és utána ki akarta fizetni, mindenki meghökkent, hogy ennek mennyi pénze van. Hát nem tudunk visszaadni. Minden kis étteremben nem lehetett visszaadni $1 millió. Nem van semmi gond, azt mondja. Ó, hát maga úgy látszik, hogy egy nagyon gazdag úriember, nem akar ide bérletet csinálni ide hozzánk. Jön ide nyugodtan reggelizhet minden reggel. Azért a pár centér, amit magad itt megiszik egy kávét, semmi probléma nem lesz. És ez az egész leírás leírja ennek az embernek a lelki világát, meg gondolatait, ami lejátszódik, hogy nagyon sok, és aztán majd előkelő éttermek hívták, majd az előkelő bankok is hívogatták, hogy azt a juttatást, ami neki járt a pénzen kívül, nyugdíja vagy fizetés a bankból vették föl, hogy nem volt mindegy már a városban, hogy ez a leggazdagabb ember hova megy a pénzéért. És egy olyan előkelő ember lett, és állandóan hajbókoltak előtte, mert mindenki segíteni akart rajta. És annyira elhitte magát, és annyira követelte már ezt. Szinte az utcán megállt, és követelt, hogy a gyerekek köszönjenek neki, meg az emberek köszönjenek, meg szépen bánjanak, meg mit mutassanak, meg mit adjanak neki. És végül elvették tőle, persze a hatóságok elvették tőle ezt a pénzt, és még azután is ezt csinálta. És utána már mindenki nevette, és mindenki olyan furcsának tekintette, hogy néha megtudták, hogy aztán milyen kísérleten dolgoztak a hatóságok. Mert az az ember, aki a fösvénységben van benne, az egy idő után meggondolatlanul, szinte bolondul viselkedik. Megszokja azt az életet is, és olyan furcsa mások előtt. Nem jó egyáltalán. Ő nem látta be Nábál, hogy milyen az élete. Nem látta be. Nem látta be, hogy milyen bolondul cselekszik. Aztán ott van a fukar fösvény emberben a keménység és a durvaság. Olyan legkezelően és olyan legkicsinylően beszélt Dávidról és az embereiről. Mert ilyen a fukar ember magát nagyra tartja, ő mindent magának akar gyűjteni, de másoknak semmit nem akar, és ilyen szempontból nagyon, de nagyon durván csinálja beszéde, ilyen durva viselkedése, ilyen faragatlan, nincsen már az illemtudásnak semmilyen nyoma, semmilyen jó érzés nincsen már benne, mert körülötte forog a világ. A másik az, hogy ugyanakkor ez a kapzsi ember félti is azt, amilyen van. Nagyon is félti. Mert attól fél, hogy valamilyen féleképpen elveszíti, attól fél, hogy valamilyen féleképpen nem az övé lesz, hanem valaki elveszi tőle, és éppen ez a visszaütője. Hogy ő azért gyűjt, hogy élvezze, de egy idő után, amikor áll nála az a mi, aztán már elkezdi félteni azt, és elkezd aggódni, és retteg. És nem tud aludni, és nagyon, de nagyon rossz érzései vannak ilyen szempontból. Úgyhogy egyáltalán nem nyugodt. Pedig éppen nyugodtságot és biztonságot kínál az anyagi jólét. De éppen nem azt adja, hanem azt az aggodalmat, hogy mi lesz. Hogy betörnek, hogy ellopják, hogy nem biztonságos ez a bank. Hogy milyen biztonsági rendszert és milyen biztonsági őröket kell állítsak a kapu elé, a ház mellé, meg minden felé, mert fél is rettek. Akármilyen kis neszre, akármilyen kis szellőre, jaj, be akarta törni. Veszélybe van az, ami az övé. Ilyen az az ember, aki fösvény, aki egyáltalán nem az Isten szempontjából nézi a dolgokat. Senki nem szólhat hozzá, kérni valamit tőle. Valami olyasmi, mint a Nábál történetében, hogy mentek a Dávid szolgái, és szinte egy szóval elintézte őket, egy szuszra elmondta a beszédét, vele nem lehetett tárgyalni. Miért nem kérdezte meg azt, hogy kik vagytok? De ő nem, ő mindjárt tudta. Ő mindjárt tudta, hogy ezek lehet valami szökött rabszolgák, és elmondanak nekem egy hazugságot itt. És még örüljenek, hogy nem tartóztatom le őket, és nem tartom itt őket, nem ölöm meg őket. Nem lehet hozzászólni, nem hallgat meg senkit. Az új szövetségben is, és gyülekezet környezetben hangzik el a János 3. levelében ez. Írtam a gyülekezetnek, mondja János,
De Diotrefesz, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat. Tehát, hogy adjon valamit azoknak a misszionárusoknak, akik jönnek evangéliumot hirdetni, abban az időben sok gyülekezetből indultak ilyen küldöttek. Akik ilyen vagy olyan gyűjtést rendeztek, vagy különböző leveleket hoztak, megbízottak voltak, és azt mondja, hogy ez az ember annyira fösvény volt, hogy nem csak az övéből nem akarta adni az övéből, hogy a házába vagy az asztalt nem akar teríteni nekik, hanem az elsőséget is ő kívánta. És akik ezt akarnák, hogy befogadják a házukba, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Azért, mert az ilyen ember nem hallgatja meg. Hiába jöttek azok levelekkel, hiába jöttek azok, mit tudom én, milyen úton, módon, Diotrefesz nem tárgyalt velük. Nem lehetett vele beszélni, mert ő akarta magának megtartani. És végül, testvéreim, a fösvény ember nagy veszélyt hoz magára, de másokra is. Mert ő nincs biztonságban, félelemmel van telve, és telve van aggodalommal, de ugyanakkor mások is körülötte. Gondoljunk csak arra, testvéreim, amikor Géházi utána szalad Naamánnak, és elkezdi a hazugságot mondani, mert hazugságot mond, és azt mondja, adjál nekem. És mondja, hogy mennyit. Hát Naamán többet ad. És Géházi eldugja, elrejti. Nem akarja megmutatni. És aztán visszamegy Elizeushoz, és Elizeus mondja, hogy ott volt az én lelkem, de ő akkor hazugságot mond. És ugye a Naamán leprája, poklossága rászállott Géházira. Veszélyeztette a saját életét, de még mások életét is. Mert ez történik azzal az emberrel, aki ebbe a bűnbe, a bálványimádásba benne van. Betegséget és végső soron halált is hoz az Isten büntetése, az Isten emésztő tűz, és rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni, nem lehet játszani. Az, hogy Nábálban meghalt az ő szíve, hát nem tudjuk, hogy szívinfarktus kapott, vagy milyen betegsége lehetett, és néhány nap múlva meghalt. Hát, hogy Ananiás és Safira milyen szörnyű és hirtelen halállal lettek megbüntetve, ez intő példa, hogy a fösvény ember, aki bálványimádó, aki mind a pénzügyi dolgokra néz és semmi másra, az az ember nagy veszélyben van. Nagy veszélyben van az ilyen ember. És nem kell az ilyen ember így folytassa az életét, mert másokat is veszélybe visz. Nem érdemes ezzel így foglalkozni. Befejezésül pedig, testvéreim, azt írja a Jóisten ige, hogy öldököljük meg. És akkor most szóljunk erről a fösvénység megöldökléséről. Nem csak a meghatározásáról, nem csak a megmutatásáról, hanem erről is, hogy hogy lehet szabadulni ettől a bűntől. Hogy lehet megfogni és az Úr elé hozni ezt. Egy néhány gondolatot ezzel kapcsolatosan. Hát az első nagyon komoly megtéréssel. Ott van Zákeus, testvéreim, aki egy olyan ember volt, aki sokat gyűjtött, másokat becsapott, és magának megtartott dolgokat, ugyanakkor félt és rettegett, volt benne vágy valaki, valami után, és találkozott az Úr Jézussal, és megtért. És megváltozott, a kapzsi ember egy adakozó ember lett, mert azt mondja, hogy megnyitom az én tárházomat, és adom, és visszaadom azoktól, akiktől elvettem. Tehát megváltozott az élete azért, mert megtért a Jóistenhez. És a komoly megtérés, az nem csak a lelkünket tisztítja meg, vagy a bűneinket veszi el, hanem a komoly megtérés, a mindennapi megalázkodás az Isten színe előtt, az az, amikor a fösvény ember, adakozó ember lehet. Igen, a Jóisten ezt akarja, hogy ilyenek legyünk. Komoly megtérés, mert van komolytalan is. Van olyan is, ami nem szívből történik, nem teljes szívből és teljes lélekkel, majd vasárnap délelőtt lesz erről szó.
Mert a Jóisten elvárja ezt, hogy teljes szívvel forduljunk hozzá, és ne tartsunk meg magunknak semmit, ami a világból, ami a testi, az anyagi dolgokból van, semmit. És itt Zákeus jó példa. És ilyen szempontból a megtérés a gondolkodás, a szívnek a más irányba való terelődése. Kicseréli Isten a kőkemény szívet, és ad hús szívet. Más lesz az embernek a gondolkodása. Másképp gondolkodik. Ha megtérése előtt azt mondta, ha miért adjak én, nekem se adtak. Megtérése után egészen másképpen gondolkozik, ez egy éhes ember. És a rokonom is, vagy barátom, ezzel be tudom mutatni neki az Úr Jézus szeretetét, mert ő is annyira szeretett engem, ő bemutatta nekem az ő szeretetét, én is be kell mutassam. Gondolkodás váltás, irányváltás, hát ez a megtérés. És ez nap mint nap. Így az ember az Isten igéjét olvasva, az Isten igazságával szembesülve, ami az igazság tükre, és amikor belenézek, és meglátom, hogy vannak görbe útak ezzel kapcsolatosan bennem, akkor kiigazítom, akkor rátérek a keskeny útra, a szentség útjára, mert azon akarok járni. Igen, az igazsághoz, az Isten igéjéhez, maga Isten szentségéhez mérem az életemet. A megtért hívő ember oda méri Istenhez, és igéjéhez méri az életét, indulatait, gondolatait. És ha lát valamit a gonoszság útjából, akkor nem csinálja, megbánja, és az Úr megtisztítja. A hitetlen ember nem Istenhez méri, másokhoz méri magát. A hitetlen ember nem az igéhez méri, közvéleményhez, a többséghez, ami neki a legjövedelmezőbb, vagy amit a legjobban szeret, ahhoz méri az életét. Azt akarja követni. De a hívő ember meg tudja öldökölni minden nap, még a fösvénységet is, hogy komoly, megtérő, bűnbánó, alázatos lélekkel az Isten elé áll. Nap mint nap, és kéri az Isten kegyelmét. A második dolog, testvéreim, az, hogy a hívő ember örül annak, amit Isten neki adott. Örül. Örvendez. Meg tudja köszönni Istennek. Istentől veszi. Minden jó és tökéletes ajándék Istentől jön, a világosság atyától. Nem mondja azt, hogy ezt én szereztem, annyit kilóttam, ahogy adjam én tovább. Igen, a jó Isten adott bölcsességet, egészséget, megszerezheted, de ő adta. Mert tőle jön. És azért adta, hogy örvendj. Azoknak az anyagi javaknak. De nem csak ennyi, hogy örvendj te, hanem csináld úgy, hogy mások is örvendjenek. És hogyha ezen lesz a gondolkodásunk, hogy Isten szerint örvendjünk, és Isten szerint segítsünk másoknak is, hogy örvendjenek, akkor majd meg fogjuk tudni öldökölni a fösvénységet. De addig, ameddig magamra nézek állandóan, hogy én hogy tudok örülni, és nem látom meg másnak a baját, nem akarok segíteni, hogy más is örüljön, addig a fösvénység bűne nagyon közel lesz a szívemhez. És csak az alkalom lesz, amikor fösvény leszek. Örülj a javaknak, adj hálát Istennek, de ugyanakkor gondold át, mit tehetnél azért, hogy mások örüljenek. Több örömet tudsz szerezni másoknak. Mint ahogy Dávid tette Méfibósettel. Az a segény sánta, hát igaz, hogy az ellenség, hát igaz, hogy így, hogy úgy, de én segítek. Én segítek. Egyen itt az asztalomnál nem probléma az, hogy nincsen neki, vagy nem tud már dolgozni, vagy nem tud már harcolni, hogy örömöt szerezzek neki. Ez a gondolkodás. És ha ilyen lesz, akkor nem a fösvénység lesz közel a szívünkhöz, hanem az adakozás. Mert a Jóisten így mondja, hogy aki lopott, többé ne lopjon, hanem munkálkodjon saját kezeivel, azért, hogy legyen, mit adjon a szűkölködőnek. Örvendesz azért, amit Isten adott, de ugyanakkor örömmel tudod másnak is odadni. És végül, testvéreim, nagy szeretettel adakozni. Ez benne volt az előző mondásomba is, hogy örömet szerezni másnak. Erre külön ki akarok térni, hogy szeretettel adni. Azért, mert szeretem az Urat, és szeretem fele barátomat. Ezért adok. segítek, pénzt adok, de más dolgokat is. Időt adok, meghallgatom, vagy meglátogatom. Vagy felolvasok neki valamit. Adok. Szót. Meghallgatom. Vagy szólok hozzá. Bíztatóan. Elismerően. Látom, meglátom az igazságot. Meglátom a valós helyzetet, és én ezt elismerően megmondom neki. Adok neki. Figyelmemből. Energiámból. Anyagi javaimból. De szeretettel. Ez érezhető, ha az ember szeretettel ad. Érezhető. Amikor nem üzlet, amikor nem másokat akarok becsapni, vagy amikor nem imponálni akarok azzal, hogy én mit csináltam. Ez a szó, amit itt a Kolossé 3.5-ben fösvénységgel van fordítva, más helyen úgy is van fordítva, hogy csaló. Hogy ne ülj le, és ne légy részes a más embere bűnével, és a csalóval is. Az az ember, aki azt gondolja, hogy becsapja az embert, meg még Istennel is így bánik. Uram, én adok valamit pénzemből, vagy időmből, és akkor te is adjál nekem. Csalás. Egyenesen és igazán kell a Jóisten színe elé állni, és szeretettel adni. Azért, mert az Isten előbb szeretett bennünket. Azért, mert Isten annyi mindent adott nekünk szeretetből. Ez a lelkület legyen bennünk akkor, amikor adakozni szeretnénk. A Jóisten segítsen meg, testvéreim, hogy ezzel a lelkülettel, ezzel az odaszánással üldököljük a földi tagjainkat és a fösvénységet is. Mert mi nem akarunk bálványimádók lenni. Mi Isten tisztelők, Isten félő emberek akarunk lenni. Olyanok, akik a szentség útján járunk, és akik nem a fösvénységgel, nem a fukarsággal, a zsugorisággal kötjük meg magunkat vagy másokat, hanem akik szabadon szolgálnak az Istennek, dolgoznak, örömmel adnak, szeretettel segítenek. Ez kell jellemezzen bennünket. Isten segítsen erre. Amen. Most ezért imádkozni fogunk. Hajtsuk meg magunkat a Jóisten színe előtt. A testvéreket, a gyülekezetet most a végén is. Hiszük, hogy az Úr formált és szólt hozzánk. Hát valóban azt akarja, hogy szolgáljunk neki, és az indulataink, a gondolataink, az egész viselkedésmódunk legyen az ő akarata szerinti. Vannak olyan dolgok, szív elrejtett dolgai, érzései, amelyek napvilágra kell, hogy jöjjenek. Hozzuk azokat az Úr elé, engedjük, mert úgy lesz boldog életünk.
Köszönjük, jó Istenünk, hogy nálad tisztulás, új élet van, te kicseréled a bűnös szívünket, és megtisztítod azt, és adsz nekünk új gondolatokat, új irányt, magasztalunk ezért. Jövünk hozzád, jó Istenünk most, kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, és hagyjad, hogy ne a fösvénység legyen az életünkben, hanem a valóban jó szívű adakozás, közlés, irgalmasság, szeretet. Hagyjad ezeket a jó dolgokat, hogy ezekről gondolkodjunk, ezeken legyünk, Uram, hogy előrehaladásunk, lelki növekedésünk nyilvánvaló legyen. Add, Uram, hogy így tudjunk szolgálni, hogy még mások is megtérjenek hozzád. Kérünk, hogy helyezd a szívünkre, jó Istenünk, ezt az igazságot, és tisztíts meg bennünket ezen a területen, és add, hogy a szentség, a tisztaság, a keskeny úton tudjunk járni mindvégig. Amen. Hálás szívvel mondja együtt a gyülekezet, az Úr közel.